Kedves testvérek, ma igében szolgál közöttünk Petőné Püski Ilona, nyugalmazott budaörsi lelkipásztor. Kérem, fogadjuk őt szeretettel, Isten áldása kísérje igehirdetést.
Köszönöm szépen, sok szeretettel köszöntöm én is a testvéreket. Lelkünk várja az Urat, ő a mi segítségünk és pajzsunk. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Énekeljük a 32. zsoltárunknak az első verszakát. Ének szóval magasztaljuk a mi Urunkat, helyünket elfoglalva 794. dicséretünket énekeljük mind a négy verszakával. Jézus, te égi szív, tündöklő fényű név, legszentebb én nekem e föld ölén. A mi segítségünk, jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy igaz Istentől. Amen. Figyeljünk együtt Istenünk igéjére, nyíljon meg a szívünk előtte. Ezen a mai istentiszteleten Nehémiás könyvéből hangzik, Nehémiás könyve első fejezetéből, ez 11 vers. Nehémiásnak, Hakaljá fiának a története. A 20. évben, Kiszlép hónapban történt, amikor Susán várában voltam, hogy megérkezett hozzám egyik rokonom Hanáni, és vele együtt néhány Júdából való férfi. Kérdezősködtem tőlük a megmenekült júdaiakról, akik a fogság után megmaradtak, meg Jeruzsálemről. Elmondták nekem, hogy azok, akik a fogság után megmaradtak, nagy bajban és gyalázatban élnek abban a tartományban. Jeruzsálem várfala pedig csupa rés, és kapui tűzben égtek el. Amikor meghallottam ezeket, napokon át ültem, sírtam és gyászoltam. Böjtöltem és imádkoztam a menny Istene előtt, és ezt mondtam. Ó, Uram, menny Istene, Te nagy és félelmetes Isten! Te hűségesen megtartod a szövetséget azokkal, akik szeretnek Téged, és megtartják parancsolataidat. Fordulj hozzám figyelmesen, tekints rám, és hallgass meg szolgád imádságát, aki most éjjel-nappal imádkozik előtted a te szolgáidért, Izrael fiaiért. Vallást teszek Izrael fiainak a vétkeiről, amelyeket elkövettünk ellened. Vétkeztem én is, és atyám háza népe is. Nagy gonoszságot követtünk el ellened, mert nem tartottuk meg azokat a parancsolatokat, rendelkezéseket és törvényeket, amelyeket szolgádnak, Mózesnek adtál. Emlékezz vissza arra az ígéretre, amelyet kijelentettél a te szolgádnak, Mózesnek. Ha ti hűtlenek lesztek, én szétszélesztelek benneteket a népek közé. De ha megtértek hozzám, megtartjátok parancsolataimat, és teljesítitek azokat, akkor ha az ég széléig üsztelek el is benneteket, még ott is összeszedlek, és elviszlek benneteket arra a helyre, amelyet kiválasztottam, hogy ott lakjék az én nevem. Hiszen a te szolgáid ők, és a te néped, akiket megváltottál hatalmaddal és erős kezeddel. Ó, Uram, méltasd figyelemre a te szolgád és szolgáid imádságát, akik boldogok, hogy félhetik a te nevedet. Adj ma sikert a te szolgádnak, és add, hogy legyen hozzá irgalmas az az ember. Én ugyanis a király pohárnoka voltam. Szenteljen meg minket az Úr az ő igazságával, az ő igéje igazság. Imádkozzunk most. Úr Jézus Krisztus, benned van irgalom. Ebben reménykedünk most is, amikor hozzád jövünk. Köszönjük, hogy ezt nem csak énekelhettük, hihetjük is, és tapasztalhatjuk is. Tudjuk, hogy semmi jót nem érdemlünk tőled, ha azt szerint bánnál velünk, ahogy megérdemeljük. Csak a megsemmisítő ítéletet várhatnánk. Bocsásd meg, hogy oly sokszor elfeledkezünk erről az igazságról. Bocsásd meg, hogy emiatt van bennünk olyan sok elégedetlenség, követelőzés, és még veled szemben is vádaskodás. Kérünk, töltsd meg ma szívünket nagy hálával azért, hogy te nem bűneink szerint cselekszel velünk, és nem fizetsz nekünk álnokságaink szerint. Hozd elénk, kérünk, bűneinket, és ajándékozz meg őszinte türedelmes bűnbánattal. Te, aki ezt egyedül teheted meg, oldozz fel minket, és ajándékozz nekünk igazi bocsánatot és békességet. Könyörülj rajtunk, hogy ne választanak el tőled bűneink, és ne választanak el egymástól, és ne állítsanak minket újra és újra szembe egymással. Kérünk, Urunk, hogy bűneinkről hadd tudjuk felemelni tekintetünket keresztedre, Jézus Krisztus. Hadd legyünk bizonyosokká abban, hogy elég nekünk a te kegyelmed. Ragyogtasd fel előttünk, és ajándékozz nekünk. Szólj hozzánk igédben. Segíts minket, hogy szeliden fogadjuk a beoltott igét, hogy csak ugyan folyamatosan változzék, tisztuljon életünk, és ma is másként menjünk haza, mint ahogy idejöttünk. Hadd találkozzunk veled, s hadd éljük át hálásan az egymással való közösség ajándékát is. Ámen. Isten igéjének hallgatására készülve énekeljük a 334. dicséretünk második verszakát. Így kezdődik ez az igevers. Keressetek buzgón, és megtaláltok. 334. énekünk második verszaka. Isten igéje az előbb hallott szakaszból hangzik hozzánk, tehát Nehémiás könyve első fejezetéből, a 4. versből. Amikor meghallottam ezeket, napokon át ültem, sírtam és gyászoltam, böjtöltem és imádkoztam a menny Istene előtt. Amen. Református egyházunkban, mint azt tudjátok, 2026 az imádság éve. Ma pedig böjt első vasárnapja van. Imádság és böjt. Így jött elém ez az ige szakasz Nehémiás könyvéből, hiszen Nehémiásról ezt olvastuk, hogy böjtölt és imádkozott. Mi indította őt erre? Népének a nagy nyomorúsága, azoknak, akik a fogságból már hazatértek Jeruzsálembe. De ahol gyakorlatilag minden romokban hevert, és ahol nem igazán haladt az újjáépítés, gyalázatban, nyomorúságban éltek. És miközben újra meg újra olvastam ezt a fejezetet, egyre jobban megerősödött bennem az a gondolat, hogy Miközben imádságról és böjtről is tanít bennünket, meg még másról is tanít az Úr ebben az ige szakaszban. De eligazítást ad nekünk most itt, egy másik esemény kapcsán is. Hiszen miközben mi keresztjének húsvétra készülünk, tudjuk nagyon jól azt, hogy majd választások is lesznek. És tapasztaljuk azt is, hogy milyen hangulatban telik ez az időszak, ami nekünk az elcsendesedés időszaka lenne. Isten segítséget és eligazítást akar adni ezzel kapcsolatban is, és hadd mondjam azt, hogy senki ne ijedjen meg, hogy most akkor meg fogom mondani, hogy kire kell majd szavazni áprilisban, mert nem erről lesz szó. De arról igen, hogy mi előzze meg ezt a lépésünket is, minden döntésünket és minden megnyilvánulásunkat, hogy tulajdonképpen mibe kellene, hogy beleágyazódjon, és miből induljanak a mi cselekedeteink, a mi szavaink, a mi döntéseink. Éppen ezért is emeltem ki ebből a fejezetből ezt az egyetlen igeverset, amit most hallottunk másodszorra, és ebből még különösképpen is szeretném a figyelmünket arra a kifejezésre irányítani, hogy a menny Istene előtt. Azt olvastuk itt Nehémiásról, hogy ő ült, sírt, gyászolt, böjtölt, imádkozott a menny Istene előtt. És ez nagyon fontos, hogy ott van ez is, hogy nem csak úgy magában, magát emészve és magában keseregve, hanem a menny Istene előtt. És ebben rögtön itt van a csodálatos örömhír, hogy a mi dolgaink a menny Istene előtt mennek és mehetnek végbe. Hogy mi is ezt tudatosan így élhetjük meg, hogy igen, Istenem, én előtted szeretnék, és a te jelenlétedben, és veled együtt, és milyen csodálatos, hogy én számíthatok rád, és kérdezhetlek téged, és milyen csodálatos, hogy kaphatok tőled útmutatást, erőt, mindig az, amire szükségem van. A menny Istene előtt. És ez sem véletlen nyilván, hogy nem csak annyi van itt a fejezetünkben, hogy Isten előtt, hanem ott van az is, hogy a menny Istene előtt. Mert mi minden van benne ebben a kifejezésben? Benne van az, hogy ő teremtett mindent. Ő teremtette a mennyet és a földet, a láthatatlanokat és a láthatókat. És ő az, aki fenntartja, ő az, aki Úr mindenek felett. Övé minden hatalom menjen és földön. Azt jelenti ez a kifejezés, hogy ő túl van mindazon, ami ebben a világban van. Őt sehova nem lehet bezárni. Ő nem része ennek a világnak. Nem kozmikus erő, és nem világ lélek. Ő nem energia, nem tudat, hiszen ő hozta létre ezt az egész világot. És az új szövetségből mi pedig már azt is tudhatjuk, hogy a menny Istene Jézus Krisztusban eljött közénk. Hogy ez a hatalmas Isten testet öltött az Úr Jézus Krisztusban, és számunkra lehetővé tette azt, hogy az ő jelenlétében éljünk. Hogyha Jézus Krisztust ismerjük, akkor igazából már megértjük Istennek a szeretetét, azt a szeretetét, hogy én az ő elfogadott gyermeke lehetek, hogy Áron, Jézus halála árán megvett gyermeke vagyok, ennek a hatalmas Istennek, a menny Istenének. Az ő féltett kincse, és az ő szeme fénye vagyok. Akik Isten tiszteleteken részt szoktunk venni, azok biztos, hogy erről sokszor hallunk különböző megközelítésben. De bennem úgy megfogalmazódott a kérdés, hogy amikor halljuk ezt az örömhírt, akkor vajon felderül a szívünk ennek hallatán? Hogy a menny Istenének, annak az Istennek, aki a gyermekévé fogadott Jézus Krisztusban, annak az Istennek a jelenlétében élhetek én meg mindent. Minden előtte van. Nehémiás itt az imádságában azt mondja magáról és a vele imádkozókról, hogy boldogok vagyunk, hogy félhetjük a te nevedet. Boldogok vagyunk, nem azért, mert előléptettek a munkahelyünkön, nem azért, mert sikerült egy vizsgánk, nem azért, mert megkaptuk a diplomát, vagy mert unokánk született. Ne értsük félre. Ezek is nagy-nagy örömök, és nagyon-nagyon hálásak lehetünk, és legyünk is Istennek ezekért is. De boldog miért, és mitől vagyok? Nehémiás azt mondja, hogy azért vagyok boldog, és azért vagyunk mi a te szolgáid boldogok, mert ismerhetünk téged, a menny Istenét, és úgy ismerhetünk, mint a mi atyánkat. És mert megtapasztalhatjuk a te gondoskodásodat, szeretetedet. Ezért vagyunk boldogok. Engem megállított Nehémiásnak ez a vallomása, hogy vajon most, úgy a szívembe tekintve, én hogyan folytathatom ezt, hogy boldog vagyok? Mit teszek utána? Boldog vagyok, hogy? Boldog vagyok, mert? Mondjuk el őszintén a folytatást. Hadd biztassam a testvéreket arra, hogy tegyük meg ezt most itt, amikor az úrasztalához készülünk. Tegyük meg. És mondjuk el akkor is őszintén, hogyha mi nem tudjuk úgy folytatni, ahogy a Nehémiás tette, hogy boldogok vagyunk, hogy félhetjük a te nevedet, vagyis, hogy benned bízhatunk, hogy rád bízhatjuk magunkat. Ezért vagyunk boldogok. Ha elmondjuk őszintén azt, ami ezzel kapcsolatban bennünk van, Urunknak, Istenünknek, akkor ő biztos, hogy cselekedni fog, mert kérhetjük, hogy engem is vonj magadhoz közelebb, hogy én is hadd lehessek boldog, ismerhessem meg ezt a boldogságot. Nehémiás a menny Isten előtt ült, sírt, gyászolt, pöltölt és imádkozott. De mi történik, amikor a menny Isten előtt ülünk, sírunk, böjtölünk és gyászolunk? Még az ülésünk is más lesz. Tudom, ez most így furcsán hangzik, hogy mi az, hogy az ülésünk más lesz. Nehémiás napokon át ült. Érdekes lenne, hogyha most kiki elmondaná, hogy amikor ezeket a szavakat hallott, akkor mi volt az első gondolata. Lehet, hogy az volt, hogy hát milyen jó ennek a Nehémiásnak, hogyha ő megtehette ezt, hogy napokon át csak ült. Bezzeg, én örülök annak, hogyha este végre már egy kicsit lerogyhatok, mert akkor már csak lerogyni tudok a fáradtságtól. De lehet, hogy azt gondoltuk, amikor hallottuk ezeket a szavakat, hogy Nehémiás napokon át ült, hogy hát milyen ember volt, ráadásul milyen férfi volt ez a Nehémiás. Mi az, hogy hallja ezt a hírt, Ez az elkeserítő hírt, és akkor csak napokon át ül. Hát hogy nem indult és lépett a tettek mezejére? Mert hát mi, és főleg a 21. század emberei, akiknek annyiféle eszközük van már, ugye a bennünk lévő érzelmek és gondolatoknak a kifejezésére, hát bizony mi, amikor szembesülünk egy-egy helyzettel, akkor hányszor azonnal ugrunk arra a helyzetre. Rögtön reagálunk. Csípőből, könyökből, vérmérsékletünktől függően. És hányszor úgy ugrunk, és hányszor úgy cselekszünk, hogy hiányzik előtte a tájékozódás, a végiggondolás, a tisztánlátás, a kellő józanság. És milyen jó, tudom, erről majd lehetne sokat beszélni, hogy az online térben pedig ezt már azonnal megtehetjük. És döbbenetes, hogy milyen bejegyzések és kommentek születnek sokszor tele gyűlölettel, tele sötétséggel, tele irítséggel. Nehémiásnál azt látjuk, hogy az első, amit tesz, engedi, hogy Isten tegyen, hogy Isten cselekedjen. Nem kellene nekünk is többet ülnünk így a mennyisten előtt. És nem csak akkor, amikor talán nekünk is valami nagyon nehéz helyzettel kell szembesülnünk. És hirtelen lehet, nem is tudjuk, mit csináljunk. Lehet, hogy le is bénulunk kicsit. Cseri Kálmán Pasaréten szolgált lelkipásztornak a szavai jutottak eszembe. Amikor én először olvastam azt tőle, akkor engem nagyon megragadott, és azóta is ott van valahol a szívemben. Nem kellene nekünk megtanulnunk néha csak lenni, és nem mindig csak tenni. Mégpedig mindkettőt a maga idejében. Mert az Isten világában mindennek rendelt ideje van. Eddig az ő szavai. Nehémiásról azt is olvastuk, hogy ül és sírt. A sírásnak is ideje van. Ez pedig már a Prédikátor könyve 3. fejezetében olvassuk. Ideje van a sírásnak, és ideje van a nevetésnek is. Ideje és helye. És azt látjuk, hogy Nehémiás, amikor meghallja, hogy az ő honfitársai milyen nehéz helyzetben vannak, akkor sír. Könnyei, az együttérzés könnyei. Sír az Isten előtt, és minden bizonnyal ezért az együttérzés könnyei a könnyei. Nem az önsajnálati, vagy valami másfajta könny. Együttérzés könnyei. De álljunk meg itt egy pillanatra, mert Nehémiásnál ez egyáltalán nem magától értetődő, hogy ő ennyire együtt tud érezni a Jeruzsálemben levő honfitársaival. Hát Nehémiás már a fogságban született. Neki nem voltak személyes emlékei a jeruzsálemi templomról, az otthoni kultuszról, egyáltalán Izraelről, mint önálló népről, nemzetről. Mondhatjuk azt, hogy ő a fogság gyermeke volt, és ott futott be szép karriert. Igaz, hogy közben rezsimváltozás volt, és a perzsa király mellett dolgozott ő, de a perzsák is hadifogolyként és deportáltakként vették át Izrael népét. És ott a királyi udvarban, ahol ő pohárnok volt, talán inkább titkolni illett az ő származását. De ő nem tudja közömbösen hallgatni azt, amit a Jeruzsálemből érkezettek elmondanak. Nagyon nagy hatással van rá az, hogy már mióta otthon vannak azok, akik hazatértek a fogságból, és még mindig nem épült föl az ország. Az Új Szövetségben pedig Pál apostolról olvashatunk, hogy hogyan is érzett ő a saját honfitársai iránt. Fájt a szíve a népe miatt, mert nem hitte Krisztusban. A Rómaiakhoz írott levél 9. fejezetében azt olvashatjuk, mert azt kívánom, hogy inkább én magam legyek átok alatt Krisztustól elszakítva, az én testvéreim, az én test szerinti rokonaim helyett. Ennyire féltett az ő honfitársait, és ennyire vágyott arra, hogy ne maradjanak elveszettek a bűnükben, hanem üdvösségük legyen nekik is. De hát mi dolgunk van nekünk egyáltalán Nehémiás vagy Pál érzéseivel? Miért hoztam én ide ezeket így? Hát az, hogy ugyanarról a tőről fakadtak. És ehhez a tőhöz nekünk, akik keresztényeknek valljuk magunkat, szintén közünk van. És ez a tő az Úr Jézus Krisztus. Mert hogy Jézus Krisztusnak a mentő szeretete feszítette Pált is. És ez az isteni szeretet volt ott Nehémiásban is az ő népe tagjai iránt. És az Úr a mi szívünkbe is adni akarja ezt a szeretetet. Adni akarja nyilván elsősorban a családtagjaink iránt, de a szomszédok, a munkatársa, az iskolatársak, a népünk iránt. Teheti? Áraszthatja a szívünkbe? Engedjük? Nincs keménység bennünk ezen a téren. És itt érkezünk el a böjthöz, és annak céljához. Mert hogy Nehémiás nem csak ült, sírt, hanem böjtölt és imádkozott a menny Istene előtt. A böjt igazi célja, hogy közelebb kerülhessünk ehhez az Úrhoz. Lemondok dolgokról azért, hogy több időt tölthessek előtte. Hogy több időt ülhessek az Úr előtt. Többet az Úr Jézus Krisztussal, vele beszélgetve, igéjét olvasva, imádkozva. Többet vele, hogy ráhangolódhassak, hogy Krisztusivá formálódhassak, hogy betölthessen azzal a mentő szeretettel, amivel Krisztus, és ő igazán volt, és van irántunk, emberek iránt. A böjt az, amikor megvonom magamtól azokat a dolgokat, amelyek elválasztanak tőle. Azokat a dolgokat, amiket kimaradt talán az életünkből, vagy kicsúszik valamiért Krisztus öröme a szívünkből. Amiért nem ismerjük azt az igazi boldogságot, amiről az ige hirdetés elején szó volt, hogy boldogok vagyunk. Hogy miért is vagyunk boldogok? Azért, mert ismerhetjük az Urat, és szeretett közösségben lehetünk vele. Mi választ el a Krisztustól? Ezt a kérdést is érdemes most feltennünk. Van olyan, ami elválaszt? Mi az? A magasztos gondolataim, a pénz után való rohangászásom, a hétköznapi erőfeszítéseim, népszerűség, hajhászás, és még sok mindent lehetne mondani. Lehet, hogy a magunk görcsei, félelmei. Lehet, hogy nem is látjuk még igazából tisztán ezt. De akkor meg lehet így megállni Isten előtt, hogy szeretném felismerni, mi az, ami miatt én nem tudok még olyan igazán megfürödni a te szeretetedben, és ami miatt még nem tapasztalom ezt a boldogságot, hogy oly igen jó nekem az Isten közelsége. Mutasd meg, Uram, hogy mi az, mi miatt nem. És pontosan mindezek miatt, amik most itt elhangzottak a böjtöléssel kapcsolatban, azt is látnunk kell, hogy a böjtölés az mindig összekapcsolódik az imádkozással. Ahogyan itt is olvastuk Nehémiásról, hogy böjtölt és imádkozott. Mert hogyha nem így történik, akkor igazából az csak önmagunk karbantartása, az egy egészségügyi program, tavaszi méregtelenítés, vagy néhány hetes fogyókúra. És hát tudjuk, hogy ezek is hasznosak lehetnek más szempontból, de akkor ne áltassuk magunkat azzal, hogy böjtöltünk. Mert a böjt azért van, hogy ehhez az Úrhoz, a menny Istenéhez, aki Jézus Krisztusban atyánk áll ezt, lehet közelebb kerüljünk, hogy őt megismerhessük még jobban, hogy elmélyülhessen vele a kapcsolatunk, hogy áradhasson mindaz, ami Krisztusra jellemző belénk. Böjtölve és imádkozva. És emlékezzünk, hogy a menny Istene előtt imádkozunk. Hogy az imádságban nem magunkkal beszélünk. És nem ennek a világnak valamilyen erejével, hanem azzal az élő Istennel beszélünk, aki mindent kézben tart, aki mindent létrehozott, aki mindentől függetlenül van, aki e világon túli hatalom. Az előtt, az Isten előtt borulhatunk le. És nézzük csak meg Nehémiás példáját. Ő ezt tette. Böjtölt és imádkozott, mert szeretett volna az ő urával még jobban azonosulni. És hogy kezdi az imádságát, hogy könyörög az ő népért. Vallást teszek, és figyeljük, hogy hogyan imádkozik. Vallást teszek az Izrael fiainak bűneiről, melyekkel vétkeztünk te ellened, én is, és az én atyámnak háza vétkeztünk, felette igen vétkeztünk ellened. Vétkeztünk, vétkeztem én is. De hát, ja, mi már tudjuk, az eddigi elhangzottakból is tudjuk, hogy Nehémiás nem is élt még akkor, amikor Izrael kivívta Isten haragját a bűneivel maga ellen, és amikor a babiloniak lerohanták Jeruzsálemet és Júdát. Hát talán még a nagyapja sem él, de az apja biztos nem. Nehémiás azonban belátta, hogy ő is bűnös az Isten előtt. Ő is vétkezett, másképp, másban, de ő is vétkezett. És amikor igazán leborulunk a menny Istene előtt, akkor előbb-utóbb bekövetkezik ez, hogy szembe kell néznünk önmagunkkal is. De milyen jó, hogy Isten azért szeretné, hogy merjünk szembenézni önmagunkkal, hogy tisztíthasson, hogy gyógyíthasson bennünket, és hogy aztán munkatársaiként használhasson bennünket. Nehémiással is így cselekszik itt. És azt látjuk, hogy Nehémiás könnyei igazából már nem csak az együttérzés, hanem minden bizonnyal a bűnbánat könnyei is voltak. És de nagy dolog ez, amikor valaki ki tudja mondani, hogy vétkeztem én is. Nem csak a másik, nem csak az atyáink, nem csak az őseink, vagy nem csak azok, akik körülöttünk élnek. De nagy dolog, hogyha valaki ilyen helyzetben nem azt veszi új helyre, hogy mi mindent vétettek ellenünk mások, hogy mit csinált velük Nebukadnezár, a babiloni király, hogy mit csinálnak itt velünk a perzsák. Mit csináltunk mi? Hogyan viszonyultunk mi az élő Istenhez, aki a szövetségébe vont bennünket? Mit csináltunk mi egymással, ahelyett, hogy egyetértettünk volna, hogy összefogtunk volna? Olyan jó lenne, hogyha megszabadulnánk ettől, ami valljuk meg, hogy ránk is eléggé jellemző, hogy szeretünk a másikra mutogatni. Hogy a másik vétkét azt meglátjuk, azt előhozzuk. De olyan jó lenne, ha ettől megszabadulnánk. Házasságban is, családban, gyülekezetben, munkahelyi vitákban, a nemzetközi politikában. Isten arra kíváncsi, hogy azt tudjuk-e, amit mi vétettünk. És aki így tud eléjárulni, hogy aztán ezt megvallja, az kapja a választ, hogy én nem kárhoztatlak, eredj el, és többé ne vétkezzél. És azt tapasztalja meg aztán az Isten békességét, és az ő áldását. És végül arra is felhívja itt figyelmünket igénk, hogy az Isten előtti ilyen megállásban, ilyen ülésben, böjtölésben és imádkozásban érthetjük meg igazán Istennek az akaratát. Mert fel lehet tenni a kérdést, igen, hogy na is akkor nekem most mi dolgom van. De én most erre nem fogok tudni választani. Viszont arra biztat bennünket Isten ezáltal a mai ige által is, hogy mi is bátran üljünk így oda elé. És tárjuk oda így a szívünket, akár böjtöléssel is. Csendesedjünk el előtte, hogy felismerhessük, hogy hol milyen ajtót nyit ki Isten előttünk. Kihez, kikhez küld, hogy mit tehetek értük, hogy mi az ő konkrét akarata számomra most, ebben a böjti időszakban. Mi az ő konkrét akarata? Hogyan szeretne engem használni akkor, amikor körülöttem sokan gyűlölködnek, sokan egymás ellen fordulnak, gyalázkodnak? De hogyan szeretne az Isten engem használni, hogy az a bizonyos mentő szeretet, az ő szeretete rajtam keresztül is áradhasson? Nehémiásnál is ezt látjuk, hogy miközben ült, sírt, böjtölt, imádkozott a mennyisten előtt, aközben sejlett fel előtte, és aztán erősödött meg egyre jobban benne az, hogy mit is akar Isten most vele, hogy neki ehhez az egészhez, amiről most beszámoltak itt a Jeruzsálemből érkezettek, van valami köze? Isten szerepet szán ebben neki. És aztán emlékszünk az imádságnak a végére, mert hogy abból meg már kiderül, hogy már érti is, hogy Isten mit szeretne, hogy szeretné őt felhasználni Jeruzsálem újjáépülésébe. És erre akarja őt is nem csak elkezdi, hanem folytatja is ezt a munkáját, megerősíteni Nehémiást. Nos, most bőt első vasárnapján elhangzott az a kérdés felénk, hogy ismerjük-e ezt a boldogságot, hogy minden dolgunk, hogy egész életünk a menny Istene előtt mehet végbe. Hogy ez számunkra is az igazi boldogság. És így keressük el tudatosan is a mi Urunkat, minden ügyünkben és ügyünkkel. És a menny Istenét keressük el, nem a kis Jézuskát, meg nem a jó Istenkét, hanem a menny Istenét. Aztán tanuljunk meg olykor lenni is, nem csak tenni, lenni is, ülni is az Isten előtt. És akkor tapasztalni fogjuk ennek azt az áldását is, hogy az az indulat lesz bennünk, amely a Krisztus Jézusban van. És azt az áldását is tapasztalni fogjuk, hogy egyre inkább azt veszük figyelembe, arra törekszünk, azzal foglalkozunk, ami igaz, ami tisztességes, ami igazságos, ami tiszta, ami szeretetreméltó, ami jóhírű, nemes és dicséretes. Filippiekhez írott levél 4. fejezete. És mindez segítheti az imádságba ágyazott bőjt. Amikor személyes útmutatást is kaphatunk a menny Istenétől, kérjük és engedjük, hogy a Szentlélek vezethessen ebben bennünket. Legyen átgondolt őszinte kérésünk. Én Uram, én Istenem, vedd el tőlem mindenem, ami nem visz feléd. Én Uram, én Istenem, add meg nekem mindenem, ami segít feléd. Én Uram, én Istenem, fogadd el az életem, hadd legyen egészen a tiéd. Amen. Hetesszázhuszonhetedik dicséretünk 4. verszakával feleljünk Istenünk megszólító szavára. 727-es énekünk 4. verszaka így kezdődik. Kegyelem vagy, égi jó, mely minden bűnt eltörül. Helyünket elfoglalva imádkozzunk. Áldunk és magasztalunk, Urunk, azért, hogy mi is most előtted, a mennyisten előtt lehetünk együtt. És áldunk és magasztalunk a te megszólító szavadért. Áldunk és magasztalunk mindazért, amit most a szívünkre helyeztél. És imádkozunk azért, hogy ez az időszak most húsvétra készülve a te dicsőségedet telhessen az életünkben, személyes életünkben is, de gyülekezeti életünkben is. És köszönjük neked mindazt, amivel igéd által ebben vezetsz és segítesz minket. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, a te áldozatodat, hogy lehetővé tetted azt, hogy mi a menny Istenével személyes kapcsolatba kerülhessünk, hogy a gyermekeiként, fogadott gyermekeiként élhessünk, hogy lehessünk vele beszélgetős közösségben. És köszönjük neked, Úr Jézus, hogy te példánk vagy az imádságban is. Hiszen az életedből, életed földi szakaszából azt láthatjuk, hogy mindig kerested a mennyei atyát, hogy előtte voltál szüntelen, de külön időt szántál a vele való beszélgetésre. Hogyha napközben nem volt erre idő, akkor az éjszakát töltötted az atyával való imádkozással. Vagy ha akkor nem volt rá erőd már, éjszaka, kora reggel felkeltél, és még szürköletkor mentél ki egy puszta helyre imádkozni. Hogyha neked ilyen fontos volt, mennyivel jobban rászorulunk mi, gyalló, gyengeségekkel teli, vétkekkel teli gyermekeid. De köszönjük, hogy tanulhatunk tőled imádkozni. És így kérünk téged most, hogy építsd meg a mi életünkben is a romokat. Akár, hogyha a családunkban van erre szükség, vagy az egészségünkre gondolunk, emberi életek romjaira, vagy lehet, hogy éppen a hitünk romjainak a megépítésére van szükség. És könyörgünk hozzád így ezért az egész világért, az emberiségért, a földkerekségért, ahol most is több helyen háborúk tüzei lobognak, ahol az éjség pusztít betegségek. Ó, de nagy szükség van arra, Urunk, hogy te megépítsd. És kérünk téged, hogy a magunk kis körében is használj minket is. Segíts el bennünket a beléd vetett igazi bizalomra, és kezd el bennünk azt az újat, amit te terveztél, és építsd fel azokat a romokat, amiket érdemes felépíteni. De mindenképpen építsd az életünket, a gyülekezetünket. És ha kedves az neked, akkor hadd lehessünk eszközök ebben. Köszönjük, hogy erre is biztatsz, és erősítettél bennünket. Ámen. A most következő csendben Kiki vigye az imádságát Isten elé magában. Ti azért így imádkoztatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Most pedig helyünket elfoglalva hallgassuk meg a hirdetéseket.
Alkalmainkat hirdetem. Ma délután 4 órakor házaskör, közösség a házasságban, mennyei házasság címmel. Kedden 9 órakor bibliaóra, kedden este 7 órakor presbiteri gyűlés lesz. Csütörtökön délután az idős otthonokban istentisztelet, csütörtökön este 7 órakor kóruspróba, 8:30-kor ima közösség. Péntek este 6 órakor bibliaiskola. Jövő vasárnap családi istentisztelet, utána szeretett vendégség. Ezt mindig 2 család rendezi, lehet rá jelentkezni a következő alkalmakra. Tehát nem a jövő hetire, hanem a rákövetkező hónapokra. Holnaphoz 1 hétre indul az evangelizációs hét, Icsi és István nyugalmazott evangélikus lelkipásztor hirdeti az igét. Szórólapok a persely mellett elhelyezve vannak, el lehet vinni belőle. Felnőtt konfirmációra lehet még jelentkezni, ma nem lesz előkészítő foglalkozás. Temetéseket hirdetek, illetve egyet. Puskás Györgyi, Lányi Edit 87 éves, temetése pénteken délután 1 órakor. És hirdetem az iratterjesztést, bibliák, énekeskönyvek, hitünket ébresztő és erősítő kiadványok kaphatók az Isten tisztelet után.
Most pedig a 801. énekünket énekeljük mind a 2 versszakával. Így kezdődik ez az ének, szívből köszönöm, Uram, az életet. 801. énekünket. Mindezek után Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Ámen. Thank you.